Csatópál, a fantaszta, részletek. Kálmán a fegyveresi tisztartó fias, minden tekintetben derékmunkás egy ifjú, csak hogy a legjobb szív s legbecsületesbb szorgalom mellett egyszer s mind az, mit a közéletben, ezen eléggé megmagyarosodott névvel fejezünk ki, fantaszta. Ő például olvasgatott. S minek annak olvasni, kit maga a természet is eke s ösztöke mellé teremtett. Kálmán minden szegénysége mellett is nagyra látott, és egész uradalmak, sőt, leendhető saját birtokának így meg úgy elrendeléséről álmodozott. Uram, egy tisztartó fiából földes úr. Lehet-e az ilyen embernek józanul többre válni, mint hogy atya falujában ispán legyen, s ha talán majd földes urasága kegyelmét megnyeri, egykor annak hivatalába léphessen. Mi több, Kálmán, noha otthon, Nagyváradon-e vagy Kassán, filozófiát is végzett, mégpedig igen derék kalkulussal végzett, szintelen egy reáliskoláról, egy georgikonról és egy politechnikumról álmodozott. Hogy vajha ő az elsőben a számolást, a másodikban a gazdaságot, harmadikban a kereskedési ösmereteket szerezhette volna meg. A szerencsétlen, mintha ezekre egy magyar gazdának legkisebb szüksége is volna. Ezeket mondotta neki az apja: fiam, ne légy bolond, a fegyveresi paraszt sohasem fog más ekén szántani, mint amilyen a nagyapja szántott. Minek neked az aritmetika? Azt a kis számvetés, mire az uraságnál szükséged van, tőlem is megtanulhatod. Minek neked a kereskedési szisztéma? Azt gondolod, hogy kedvedért majd jobb országutakat csinálnak? Vizeket reguláznak, vámot alászállítanak? Vagy az jár a fejedben, hogy te majd lóherét termesztesz, hogy a falu lovai leegyék, letapossák? Marhát hízlalsz, és fajokat tenyésztesz, mintha volna kosokat, vagy göbölyt miből venned? Vagy talán több gabonát termesztesz? Mintha bizony a nagyváradi piacon nem volna úgyis elég. Jó fiú, majd víz az uraság neked. Granáriumot épített, a gyapjút előre el nem adja, a pénzt a kasszából ki nem szedi. Hagyj föl, kérlek, az időreségekkel. Így ideák nem a mai korhoz, nem a mi századunkhoz valók. Maradj a réginél, ne légy okosabb apádnál, mert bizony megütöd a fejed. Tudod, úgyis már rossz nevedet költik, mióta mina piffant. Apám felszólala itt Kálmán, és szeliden kérőleg pillant föl atyára, ki úgy látszik engesztelődve. No, eszeden jár, intéssel elfordult előre. Kálmán pedig kiment a szérűs kertbe, ledült egyik kedvenc bogjája alá, s ott azon keserű könnyeket ejté, melyeket csalatott remények és durván megsértett önérzés az ifjúi nemes érzékeny szívből fakasztanak. Így ment ez egy idő óta többször, hogy mit akart atya ilyen intései végén még elmondani, és mit nem akart Kálmán a világ minden kincsért sem hallani, azt még nem tudják az olvasóim. Szükség itt megmondanom, mert éppen abban sült ki a fiúnak legnagyobb fantasztasága. Éppen akkor nyertes, ó, egy szép leánytól a gyakran megkeserült fantaszta nevet. Tudnélik fegyveresi úrnak, ki első ízbeni alispánnál választása óta szüntelen a városban lakott, mégpedig oly pompával és fénnyel, miért így hivataltól és egy oly földes úrtól, kinek egész tiszta faluja van, hazánk tónusa oly méltán megkíván. Egy gyönyörű kisasszonya volt, kihez szépségre fogható senki a vidéken. Fegyveresi Nina volt ekkora jelszó, mert a szomszéd négy megyében minden honorárius jegyző. Minden 20 esztendős diák, 45 esztendős kamarás, és 45 ezernyi jövedelmi öreg özvegy táblabíró kitűzött magának. Mintha a szép fegyveresi Nina öreg kamaráshoz özvegy tábla bíróhoz menne férjhez, és mintha a gazdag fegyveres Nina kurta nemesekre, jegyzőkre, esküdtekre szorult volna. Gróf vagy báró, ezredes vagy főispán, mondta az alispán, és ezúttal legalább igen bölcs célzással, mert ugyanekkor egy zsidás vagy ulánus ezrednek, idegen ajkú finom nyalka ezredese, báró Hollabrum, ki a városban székezett vala járatos a házhoz. Itt az apának borát tette lányának a szépet, és minden tőle telhető legközelebb teendő nyilatkozást, és már farsangra az oly soktól irigylett mennyegzőt reménylené. Történt pedig, hogy még a farsang előtt júliusban a kisasszony névnapja következik. És ez a városban lehető legnagyobb pompával, had is polgári tisztelkedésekkel és efélékkel valam megülendő. De alispánéknál az élettár rettenetesen kivala ürülve, nem is csoda. A sok vendég, a számtalan cseréd és egy hónapi fürdő borzasztólag sokat fölemésztettek. Ilyenkor az alispánné és néha a kisasszony is kiszoktak rándulni fegyveresre, s amaz a tisztartót, s ez a jobbágyokat mindaddig zsarolni, míg legalább a két hónapi szükség ismét kikerült, s a város felé megvala indítva. Most is tehát, öt nappal Anna előtt a nagyságos asszony és kisasszony künvalának falun. És mivel az urasági kastély már régóta nem volt lakható, a tisztartói házhoz alázák magukat. És itt a jóisten tudja, mi jutott a fiúnak eszébe. Kálmán oly mélyen pillantott a kisasszony égszínű szemébe, bágyat aranyszín fürteibe, rózsaszín vállaiba, és bájos termetébe, hogy feje és szíve és minden egészen fölfordult, és az ember elhiteti magával, hogy hisz e mennyei alakról ő is álmodhatik. Sőt, nem is éppen lehetetlen, hogy ez angyal, e megtestesült szeráf, róla nyomorult halandóról is álmodhassék. Csak gondolja meg az ember ezen őrültséget. A tisztartó fia a földes uraság kisasszonyába szerelmes. És reggel, midőn a kisasszony a folyosóra kilépett, hogy a nyári nap pompájában újítsa s fürössze kellemei pompáját. Az ifjú közelít hozzá félénk léptekkel, és a mély érzet néma hódolatával átad egy névnapi gratulációt, melyel a múlt estve és éjjel át dolgozhatott. Ez egy fél év tiszta velin volt, felül fegyveres rajzolva tollal, és ismerhetőleg alul versek, mértéktelenek, ugyanis nem legújabb stílusúak, de oly ömlendezők és oly hők, milyek egy elbódult ifjú szerelmes agyából valaha kerülhettek. És az angyali lény meghajtá magát szépen és nyájasan mosolyogva. Egy pillanattal azután az ezredes jöve. Nézze csak a báró, mondta a kisasszony föntem nyájas hangon. Nekem itt egy gratulánsom is akadt, ezúttal az első, ha jól emlékezem. Versek, rajzok, mondta epésen a dzsidás. Engedje csak a kisasszony, amott egy karvajt látok, hadd töltsem meg a puskámat, e papíros igen jó folytásnak. Szívesen, tessék, szólt a kisasszony, s átnyújtá az írást, és kacagott. És kacagott, és az ezredes a papíroshoz nyúlt. De pillanatban, mint dühöngő tigris rohant ki Kálmán a folyosó végiről, és kirántá az írást az ezredes kezéből. Uram, így szól a lángoló szemekkel, lobogó arccal és reszkető hangon. E papíros nem folytásnak való. Ha azt akartam volna belőle csinálni, van még nekem is fegyverem, melynek... Itt a szó elakadt ajkain. Azon csodálkozás, azon bosszús, de hideg megütközés, melyet a báró és a hölgy arcain tapasztalt, kivevi a fiút állásából. A báró csodája igen természetes volt, mert szót sem értvén magyarul nem tudta, mi történt. A kisasszony bosszankodott és csodálkodott először azon, hogy miként merészel a suhanc oly közel állani, hogy hallgatózhassék. Másodszor azon, miképp vetemedhetik ő előttes a báró iránti szörnyű vakmerőségre. Mondja meg nekem a kisasszony, így szólt az ezredes a hölgyhöz, mihelyt magához tért. Őrült ez az ember, vagy fantaszta? Az utóbbi, kedves jó barátom, minden kétség kívül, ilyenre a kisasszony. Hisz az elsőtől nem volna dicsőség bámultatni. Ha-ha-ha, legyen tehát fantaszta a jámbor, mivel a kisasszony úgy akarja. De tanuljon máskor több illendőséget különben. Hónapok múltanak el, a farsangi zajok elkezdődtek, és az alispáni ház és az egész város teli volt a hírrel, hogy az ezredes a szép fegyveresi ninát megkérte, és hogy a farsang derekán meg lesz a mennyegző. Annyi igaz, hogy Nina jegyruháit készítette, és anyja egy nagy nappompájáról, barátné is meghitt látogatóné körében nyíltan, és nagy lobbal értekezett. De az utóbbinak négy szem közt igen gyakors, heves vitái folytak az alispánnal. Nem mintha ez a szövetségnek ellene lett volna, a legkevésbé sem, hanem mivel a pénztár alispánéknál rettenetesen kivala ürülve. Ez nem szokatlan dolog, hanem most azon egy szokatlan, s éppen nem várt körülmény adá elő magát, hogy Herz a gazdag zsidó, ki eddig mindig nyitva tartá erszényét, teljességgel nem akart kölcsönözni. Hiába mondta neki az alispán, hogy most, időn egyetlen leányát férjhez adja, szörnyű nagy szüksége van pénzre, hogy magát s leányát a báró és az egész világ előtt szégyenben nem hagyhatja, s hogy ő Herznek azt a 8-10 ezer pengőt, mire most szüksége van. 20, sőt, 100-szorosan is becsületére meg fogja fizetni. Végre, hogy a bárókinek Sztíriában és Friulban fölötte szép jószágai vannak, szintén nem lesz a nagylelkű barács hitelező iránt háládatlan. S legalábbis a jegyajándékokat s már effélét bizonyosan tőle veszi. És több ilyesek. Herz erre azt felelte, hogy neki most magának is nagy szüksége van pénzre, hogy ő a pusztáért, melyet bérel, igen nagy árendát fizet, hogy juhai az idén nem érik be a takarmánnyal, pedig ez most rendkívül nagy áru, hogy ő éppen a tekintetes úrhoz akart jönni pénzért, s hogy végre, mi a báró urat illeti, ha az oly rendkívül gazdag, mint hírlelik, ő Herz igenis szívesen venné, ha a báró úr azon 2000 néhány száz forintot, mely a tekintetes úr elmaradt intereszek fejében tartozik. Herz megbolondultá, kérdé bosszusan az alispán. Miképpen kérjek én most a vőmtül pénzt, és éppen most, Herz, hisz lesz nekem pénzem, kapok én Pestről, kifizetlek én duplán és becsületesen. És aztán nem elég hipotéka neked a jószág? Nem fizet az ki, ha most egy kicsint rendbe szedem, 10, sőt 20-szor annyit, mint a te egész követelésed, Herz? Lehet-e itt legkisebb fölakadása, vagy aggodalma egy okos spekulánsnak? De Herz elővette az ónat, s megmutatta neki hidegen a papíroson. Intabulálva van a jószágra, itt az alispán elsápadt, 80 000 forint. Az ő tudnillik Herz követelése 100 000 forint. Ezeknek esztendei kamatja 12 000 forint. Függő adósságok 5 000 forint. Háztartás. Báró Hollabrunn természetesen visszalépett. Így írta a házat csapás után. Az alispántól, ki oly megbocsáthatatlan könnyelműséggel vivé mindeddig dolgait, Várni sem lehetett, hogy a veszélynek ura legyen. Sértett hiúság, álszégyen, levíhatatlan gőg, s az önromjain kacagó dű izgaták lépéseit. Két eszendő múlt el, az alispán utolsó, s mindig ápolgatott, rejtegetett reménye egy gazdag vővala, milyenre leánya kitűnő, szépséges, magas származata mellett teljes bizonyossággal számolt. De a szerényebb kérőket elűzte az alispán fenséges gőgje, a gőgösebb kérőket elűzte az alispán szegénysége. Neje s leánya kimondhatatlanul szenvedtek. Teljes tudásában az álfénynek, mely őket környezé, az örvénynek, melyen szélein lebegtek, s az okoknak, melyek szerencséjüket gátolák, eltiprott szívvel s a legkeserűbb érzetekkel látták, egyik reményt a másik után kezeik közül kisiklani. Újabb másfél év görgött le. Kivágyott volna a szegény a híre vesztett. A négy sanyarú év lankasztotta fegyveresi Ninának még tetszeni. Kinek lett volna szíve a kis fegyveresi puszta lakhoz kérőkép közelíteni? Kinek maradt volna hajdani szép virág emlékezetében? Ki tudta volna meg a tőle azóta nyert szellemi kincseket, s mégis vala egy. Ki reálhű kebellel emlékezett, ki igen jól tudta tőle azóta nyert szellemi kincseket. És július 25-én, anna nap előtt, estve, midőn a kisasszony a ház előtti nagy hárs árnyékában üldögélve, a nyílt vidék fény és illatteljes távolába merengett, s bús édes emlékezettel a múlt évekbeli, a holnapitól, ó, mi különböző névnapjait, azoknak örömeit s csalódásait idézi elő. S közöttük éppen az ezredes és fantaszta, de nem érdektelen ifjú képeik egy sóhajt és egy keserédes mosolyt csalának ajakira. Az öreg gazda lépett elő szerencsés jó estvéjével, és levelet nyújt át a városból, melyen Bécs és magyar cím, és egy a kisasszony előtt egészen ismeretlen kéz és pecsét valának láthatók. A levél Kálmán levele volt, ki benne az alispánt, mint egykori kegyes urát, tudósítá, hogy tanuló éveit nem kevés szükségben, de ugyanannyi szorgalommal végezvén Bécsben. Egy igen gazdag bankier írószobájába jutott, 1000 pengő forint díjjal. Ezen bankier a múlt évben egy igen terjedelmes kamarai jószágot vett Magyarországban, s abba őt legközelebbi határozatánál fogvást, a jószág tökéletes rendbehozataláig általános számbevővé és ellenőrré nevezi. Esztendei 2000 pengő forint fizetéssel és jövendője legszebb biztosításával. Már most úgy ír rá, őt mind szívindulat, mind előjárói óhajtása a szent házasságra ösztönzik, s e tekintetben csak a legtisztább, de egyszer s mind legerősebb szenvedély csikarhatja ki belőle azon vallomást, hogy szívének minden gerjedelme, elméjének minden gondolatja egyedül s évek óta tekintetes alispán úr bájoló szépségű, s nem hízelgésből, hanem a leghidegebb megfontolása mondja ki e szót, imádandó erényű kisasszonyára irányzanak. Minek késleltessük olvasóinkat? Az alispán röviden és szárazon ezt mondá leányának. Tégy, amit tetszik. S többé nem akart elegyedni a dologba. Ez tehát a két hölgy tanácskozása alá esett. 10 nap múlva férj és feleség levének. 1835.